mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és ma esti Isten tiszteletünket a 372-es számú dicséretünkkel kezdjük el közösen. 372-es dicséretünknek mind a 7 versét fogjuk énekelni. Könyörögjünk az Istennek, szent lelkének.
Oh.
Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Isten, mi is fel tudjuk sorakoztatni azokat a gyümölcsöket, amelyeket a Te lelkedtől várunk, hogy megteremje a mi életünk is. Úgy, ahogyan olyan szépen meg tudta fogalmazni a dicséret éneklője, aki kért tőled világosságot, kérte, hogy szegődj mellé és légy társul ebben a földi világban, hogy hordozd az erőtlenségét, és vigasztald, amikor elcsügged és elszomorodik. A Szentlélek az az, amely segít a bűneink ellen harcolni, amely megtanít a Te utadon járni, és mi is hozzá tudnánk tenni a saját életünknek sok-sok kérését, amelyben rájöttünk már régen, hogy a magunk erejéből küzdeni és harcolni, akarni kevés. Köszönjük azt a nagy lehetőséget, hogy odaállhatunk Te eléd, a kéréseinket eléd tehetjük, és a Te lelked ki tudja formálni ezekből az imádságokból mindazt, amire leginkább szükségünk van. Segíts ma is erre rátalálni, segíts ma is ezt egy lélekkel kérni tőled, légy itt közöttünk, áld meg Isten tiszteletünket a Te igéden keresztül, a Te szent lelkeddel. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk együtt a 478-as számú dicséretünk 4. versével. 478. dicséretünknek a 4. verse így kezdődik: Ó áldott Úristen, rossz testiségemben lelkem hozzád hódítsad. Pünkösdi sorozatunknak a ma estére kiválasztott ige szakasza a Máté evangéliumában van megírva, a Máté evangéliumának a 26. részéből a 39-től 41-ig terjedő verseket olvasom, így van megírva ezekben a versekben Isten igéje. Egy kissé tovább ment, mármint Jézus, arcra borult és így imádkozott: Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez: Ennyire nem tudtatok vírasztani velem egy órát sem. Vírasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Kedves gyülekezet, ennek a pünkösdi hétnek az összefoglaló címe így hangzik, hogy lélekkel vagy lelketlenül, és most már a 3. estén járunk. Olyan párhuzamokat kerestem, olyan ellentéteket, amelyek ismerősek az életünkből. Az első alkalommal nem is az emberi belsőről volt szó, és az abban rejlő feszültségről csupán, hanem magának Istennek a bemutatkozásáról előttünk. Isten odaállította magát, és elmondta, hogy ő az, aki élettel teli, lélekkel próbálja igazgatni az életünket, és ezzel szemben hiába keres az ember magának segítséget, és épít isteneket, bálványokat, azokban mindig is csalódni fog, mert azokban nincsen lélek. Aztán a tegnapi estén arról gondolkoztunk egy kicsit itt együtt, hogy az Isten szent lelke hogyan űzi ki az embernek a félelmét. Ez egy csodálatos dolog, hogy az Isten a maga józanságát, bölcsességét és szeretetét bele tudja plántálni az életünkbe, hogy ne menekülés legyen ez az élet, ne állandóan rettegés legyen, hanem egyfajta megbékélés Istenben, és ez a félelem, ez tényleg így szűnhet a mi életünkből is. Ezen a mai estén egy újabb nagy ellentét kerül elénk, ez pedig a testnek a gyengesége, illetve a léleknek az állapota. Nem merem azt mondani, hogy a léleknek az ereje, mert ez nem biztos, hogy mindig megvan bennünk. Ezzel a küzdéssel találkozik maga Jézus is, és mielőtt erről a pár versről egy rövid gondolatsort elmondanék, azelőtt hadd villancsam azért fel azt, amit mindannyian jól érzünk és jól tudunk is, hogy ez a test és lélek, ez mindig is olyan feszültségben volt, a lélektan is valahogy így bontja kettőbe az embert, és azt mondja, hogy hát megvan az embernek a teste, és nem csak a biológiai testre gondol ilyenkor, hanem azokra a külső körülményekre, ami a fizikai létezésünknek a szükséges feltételeit összességében jelenti, és megvan az embernek a lelke, az a lélek, amely benn érez, amit gondol, ami akar, aminek megvannak a fájdalma és megvannak az örömei. És ahogy a lélektan ezt elválasztja egymástól, ez valahol úgy a vallásokban is megtörtént, és mindig az lett a végeredmény, hogy a lélek az valami jó dolog, az vágyik a jóra, a test az meg a rossz dolog, az, ami visszahúzza az embert, abban vannak az irigységek, a kívánságok, a paráznaság, és ez sok helyen a Biblia is sorolja, hogy a testi kívánságok azok viszont lehúzzák az embert. Még talán ezt kiegészítve azt is el lehetne mondani, hogy a keresztény lélektan tovább is megy, és azt mondja, hogy nem csak két részből áll az ember, igazából három részből áll. Megvan ez a testi mi volta, megvan a lelke, ami adja az ő személyiségét, attól leszek az, aki vagyok, és különbözöm egy másik embertől, de ott van egy harmadik rész, az Isten szent lelke, aminek én a templomává lettem. És ez a három még inkább feszültségben van egymással. Nem mindig olyan könnyen talál az én lelkem az Isten lelkével. És erről szól Jézusnak ez az imádsága, ami egy tusakodás. Azért való tusakodás, hogy ő a szolgálatában megálljon. Ő ott van, és tudja, hogy a keresztre feszítési előtti pillanatokat éli meg, és azt imádkozza nagyon őszintén Isten előtt, hogy ez a pohár, ez múljon el tőle. Az ő lelkének nem ez a nagy vágyódása, hogy ő meg akar halni. De elfogadja a szolgálatot, amit Istentől kap. Na most ennek az összefüggésében jó látni a saját életünket. Hogy tényleg van egy testhez kötöttségünk, nem tudunk mi ettől soha megszabadulni. Megvannak ennek a testnek az igényei, ennek a testnek ennie kell, ezt a testet táplálni kell, ezt fel kell ruházni, ennek a testnek vannak vágyai, ezeket nem lehet félresöpörni. Volt, hogy megpróbálták ezeket is bibliai alapon. Létre lehetett hozni kolostorokat, és el lehetett mélyen csendesedni benne, és megszorítani az embert, hogy talán ki tud akkor szakadni ebből a világból. Jézus mégis az ő munkálkodásával úgy felvállalta azt, hogy én az embert szeretem testestől, lelkestől, és meg akarom váltani testestől, lelkestől, és ezért ő nem tesz ilyen különbözőségeket. De ez az imádság mégis szépen bemutatja azt, hogy megvan ennek a maga helyes sorrendje is az imádságon belül, és az életemben, és a gondolkodásomban, és az értékeimen belül is. Jézus imádsága a Gecsemáné kertben legyen most egy ilyen vezérfonal, erre az igére nézve egy kicsit teljesebben, amit a ma estére hoztam, a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Azért a célt azt hiszem, hogy mindannyian gyorsan meg tudnánk fogalmazni, mert azt mondjuk, hogy igen, én dolgokra szeretnék kész lenni. A cél az, hogy a test is erős legyen arra a feladatra, arra a szolgálatra, arra a teherhordozásra, ami most rám következik, vagy amiben benne élek. Ez a cél. Jézus látja az embert, és tudja erre a célra való törekvését, mégsem azt mondja, hogy ez a cél a legelső. Pedig a megoldást kereső ember valahogy mindig is így imádkozott. Uram, ez szükséges ahhoz, hogy én azt érezzem. Uram, ha ezt megadnád nekem, akkor menne tovább az életem. Hogyha én most beteg vagyok, akkor azt kérem, hogy a test erősödjön meg és gyógyuljak meg. Ha én most sok terhet hordozok, akkor én azt kérem, hogy legyen erőm elhordozni, sőt, legyen erőm legyőzni ezeket a terheket. Fáradtság van az emberben. Sokszor ott van tényleg a betegség, ott van az elcsüggedés, a reményvesztettség, és a végeredmény valahol az, hogy Isten szeretnénk sürgetni, kérni arra, hogy na most ezeket már meg kéne szüntetni, ezekkel le kéne számolni. Ehhez pedig az emberi elgondolás szerint egy erős test kell, nem izomzat. Egy olyan erős test, ami azt jelenti, hogy a külső körülmények összeállnak, és ezek a külső körülmények biztosítják számomra, hogy nekem jó dolgom legyen. Jézusnak az imádsága két körös. Így fogalmaztam meg magamnak. Ő is kéri a testnek az erejét, mert tudja, hogy az az út, ami előtte áll, az testben őt nagyon megpróbálja. Benne vannak a kísértések, benne van a fájdalom, benne van a magára hagyatottságnak az érzése, az az érzés, hogy elbizonytalanodik az ember még talán a hitében is, de előtte az imádság valami mással kezdődik. Ő háromszor megy el imádkozni, és kéri is a tanítványokat, hogy ők is tartsanak ki mellette, és ez az imádság először egy Istennel való tusakodással kezdődik, ahol először a lelket akarja Jézus kérni a maga számára. Azt a lelket, amely az ő lelkét is készé tudja tenni erre a feladatra. A lélek készsége először sokkal fontosabb nála, mert azt mondja, hogy ezzel tudom elfogadni azt, ami majd jönni fog. Amiről én még nem tudom, hogy Isten hogy dönt. Ugye az ember mindig elképzeli, hogy kellene megoldani a dolgokat, ezt odatárja Isten elé. Jézus imádsága pedig arról szól, hogy odaáll Isten elé, és azt mondja, tedd készi a lelkemet arra, hogy te bármit is akarsz, én azt el tudjam fogadni. És valahol ez a szép imádság, amit olyan sokat emlegetünk mi is, és aztán visszatér, amikor a tanítványokat tanítja Jézus imádkozni a mi atyánk imádságában is, azt mondja Jézus, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ahhoz, hogy a test egyszer elkészüljön arra, hogy amit el kell viselni, azt el tudja viselni, ahhoz először el kell készüljön a lélek arra, hogy ha az Isten ad valamit, azt én el tudjam az ő kezéből fogadni. Ez legyen valami jó, nyilván ez sokkal könnyebb lesz elfogadni, és legyen valami rossz, amit nem szeretnék, nagyon nem ezt az utat választanám magamnak, Istennel mégis elfogadom. Egy történet részletet hadd hozzak ide, Dániel prófétának az életéből. Az ő könyvében fogalmazódik meg, amikor ott vannak az oroszlán verme előtt, és azt mondja nekik a király, hogy kaptok még egy esélyt. Leborultok a szobor előtt, amit én állítottam, és engem fogtok imádni, vagy pedig bedobunk titeket az oroszlánok vermébe. És erre azt mondja Dániel, hogy ez egy nehéz próbatétel. A test biztos, hogy soha nem fog felkészülni, hogy megküzdjön az oroszlánokkal. De a lelkem azt tudja mondani, és ez a hitvallásom, hogy Isten minket onnan meg tud szabadítani. De ha nem tenné is, én akkor sem borulnék le előtted. Valami hihetetlen erő és bátorság van benne, amit mi nagyon sokszor csodálunk. Ha saját élethelyzetünket nézzük, és végig gondoljuk az összes imádságot, hogy mennyi mindent kértünk, szépet és jót, és mellé tennénk azt, hogy Uram, de ha ezt mind nem akarod megadni nekem, én akkor sem fogok elmenni mellőled, mert a lelkem kész arra, hogyha te a próbatételt adod, én abban is megállok. Valahogy nagyon távolinak érzem magunkat ettől az állapottól, és Jézus erre gondol. Amikor a tanítványokhoz visszaérkezik az imádságából többed ízben, és ő elmondja, hogy a lélek kész, és a test erőtlen, akkor ő erről ad bizonyságot, hogy ő Istennel ezt megharcolt, elfogadja azt, amit Isten ad. És még más példákat is lehetne hozni, és mindezek mögött tudni kell azt, hogy nyilván Isten nem a rosszabbat akarja adni nekünk. De hogyha az ő gondolata más, mint az én gondolatom, akkor is kész a lelkem azt mondani rá, hogy úgy legyen. És ezek után kezd Jézus áttérni arra a gondolatra, amit olyan gyorsan el szoktunk intézni ennek a történetnek a kapcsán, hogy arról is beszéljen, ami az ő személyes hitvallása is. Elkészültem lélekben, de a test erőtlen. A lelki dolgokat, amiket megkaptunk, azért testben kell véghez vinni. Az nem marad lelki dolog. A betegség az utána jön a maga terhével. A magány az jön a maga terhével. A nehézségek, azok, amiket megharcolunk, hozzák a maguk sebeit. Azok nem lehet úgy tekinteni, mintha nem lennének. És Jézus itt nem egyszerűen arra ad választ a tanítványoknak, hogy elaludtak, ezért gyengék, hanem azt mondja, hogy vigyázzatok, hogy kísértésben ne essetek. Aki lélekben nincsen felkészülve ezekre a harcokra, azokat a sátán el fogja ragadni az Isten mellől. Azokat le fogja téríteni erről az útról. Azok nincsenek elköteleződve úgy az Isten mellett, hogy jóban, rosszban ott maradnának. És Jézus elmondja, teljesen őszintén, önmagára nézve is, hogy ő lélekbe elfogadta az Atya akaratát. De ezzel még nem nyerte meg a csatát. Még ott jön a testnek ez a küzdelme. És vajon azzal mi lesz? És aztán visszamegy még egyszer imádkozni Jézus, így fejeződik be a harmadik kör, amikor imádkozni visszatér, és teljesen érthető. Nézzük egy kicsit az azt követő időkben, hogy hogyan élték meg ugyanazok, vagy azok az emberek, akik bizonyságot tesznek Isten dolgairól a Bibliában. Mondjuk nézzük meg az apostoli időket, az ő üldöztetésüket, az ő terheiket, az ő kudarcaikat, vagy nehéz élethelyzeteiket. Milyen választ ad erre Isten? Ha a lélek kész volt, akkor Isten mindig jött egy üzenettel. Nem volt olyan nagyon felemelő, de sokak számára mindent jelentett. Választ az üzenetet kapja, hogy az én erőm erőtlenség által végeztetik el, vagy ér célhoz. És Pálnak ez elég volt. Ezek szerint nem az én testi erőmön fog múlni. Az, hogy a dolgoknak a kimenetele jó lesz, vagy rossz lesz. Hanem ott már Isten fog intézkedni, és minden naphoz hozzárendeli azt az erőt, amire szükségem van. És később aztán megint megerősíti Pálnak Isten, és azt mondja, hogy elég neked az én kegyelmem. Ezek mind-mind olyan mondatok, amelyek arról tesznek bizonyságot, hogyha valaki kész volt lélekbe odaadni magát Istennek, és elfogadni azt, amit az Isten akar hozni, akkor annak a külső körülményeit Isten úgy intézi és rendezi, hogy az hordozhatóvá válik. Isten soha nem kér lehetetlent. Soha nem kér olyat, amire nem készített volna fel. Csak nagyon nehéz ezt úgy az életünkbe beleépíteni. Amikor elgondolom, hogy én együtt öregszem meg egy másik emberrel, amikor elgondolom, hogy az én családom mindig egy közösség marad, amikor elgondolom, hogy mi mindig egészségesek és vidám emberek leszünk, vajon hogyha a másik oldalba néha úgy bele-bele gondol az ember, nem mintha kívánná magának, és nem mintha sötéten akárná látni a világot, de vajon akkor is tudja-e azt mondani, hogyha Isten ezeket nem adná meg, akkor is megadja azt az erőt, amivel nemhogy csak túlélem valahogy ezt a világot, a földi életemet, hanem még dicsérni is fogom őt. Azért nem kis dolgokat mond el Jézus a kereszten. És ezek a nem kis dolgok, ezek nem arról szólnak, hogy ő Istennel ott perlekedne, hogy ő miért kapta ezt, hanem éppen arról szólnak, hogy megpecsételi azt az isteni szándékot, amellyel ennyire szereti a világot. És azt mondja, hogy akkor én is dicsérlek, ott is, ahol vagyok, abban a helyzetben, amiben vagyok. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. De nem kell erőtlennek maradnia, mert a Szentlélek megadja pontosan azt a mértékegységű erőt, amire egy-egy helyzetben szükségünk van. Lélekkel vagy lelketlenül. Ez volt ugye az alapgondolata a hétnek, vagy ez az alapgondolata a hétnek, amelyben most Isten el akarta mondani, hogy a testet a lélek által akarja megerősíteni. Azáltal a lélek által, amit ő plántál belénk. Tudja, hogy megvan a testem, tudja, hogy megvan az emberi lelkem, aki én vagyok, a vágyakkal, a gondolattal, az akarattal, és bele akarja tenni önmagát, a saját lelkét, amellyel éppen azt viszi véghez, azt a nagy csodát, hogy én úgy leszek az ő gyermeke, hogy ebben a földi világban is élvezhetem az ő gondviselését, és utána pedig az örökké valóságban az ő közelségét, a színről színre való látásnak az ajándékát. Amikor elcsendesedünk imádságra, akkor kérjük Istentől, hogy tudjunk mi is így fordulni hozzá, ne csak a test erejét kérjük, ne csak neki akarjunk ugorni feladatoknak, ne csak kitűzzük a nagy vágyakat és célokat, hanem küzdjünk meg Istennel, hogy a lélek legyen kész arra, hogy amit ő akar elhozni, abban is megtaláljuk az örömöt, az Isten adta lehetőségeket, és abban is tudjuk őt dicsérni. Ezért imádkozzunk.